Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat Önindító magazinunkban, ahol egyetemistákkal és fiatal pályakezdőkkel beszélgetünk pályaválasztási stratégiáikról, és ezzel kapcsolatban nagyon sok hasznos információval szolgálnak nekünk. A mai vendégem Berceli Nemcsényi Alex, aki a Szegedi Egyetemen történelem és filozófia szakos. A mikrofonnál Mészáros Tímeát hallgatjátok. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Alex. Kérlek, mutatkozz be egy kicsit a hallgatóknak, röviden mesélj magadról.
Én is üdvözlöm a hallgatókat sok szeretettel. A magam részéről, tehát igen, Szegeden vagyok történelem-filozófia szakos hallgatóként, most vagyok végzős, szakdolgozom, és a 19. század érdekel leginkább, vagy legalábbis jelenleg azzal foglalkozom, bár a legszélesebb spektrum az, ami érdekel így a történelmen és filozófián belül.
Az alapképzésen végzel most, igaz?
Igen.
És miért választottad ezt a szakot a középiskolában? Mi motivált?
Hát ez régebb, mint a középiskolai dolgok, tehát ez már általános iskolában elkezdődött nálam, tehát amióta történelmet tanultunk, úgy 5. osztály óta, azóta ez egy ilyen örök szerelem volt. Már előtte is azért szülők oldaláról voltak erről ilyen megnyilvánulások, vagy nem is tudom, hogy könyv szeretetére nevelni, és akkor ez úgy onnan indult ki. És ami még nagyon nagy mázlim volt, ugye, hogy mind a két helyen nagyon jó tanáraim voltak, akik tudtak is motiválni emellett. Tehát a tanárokon nagyon sok múlik, bár gyanítom, hogyha nem lettek volna olyan jó tanáraim, akkor is törére jövök, mert ez ilyen szerelem dolog tulajdonképpen.
Hát ez nagyon szuper, és a történelmen kívül mi az, ami még érdekelt? Gondolom a humán tárgyak.
Hát leginkább a humán tárgyak, irodalom, nyelvtan, tehát ezekhez is szívesen húzom, tehát nem szeretnék teljesen beszűkülni, de a középiskola tekintetében tehát nem az volt, hogy akkor én most, amit nem szerettem, azt utáltam, tehát a reáltárgyakra gondolok, tehát azért a fizikát és kémiát és a legalapabb nyelven azért megértettem, meg szerettem csinálni, mert nyilván az is tök jó dolog volt, de ahhoz nem volt olyan húzalmam kifejezetten.
Kérlek, mesélj egy kicsit magáról a szakról, mert szerintem nagyon sokaknak az él a gondolatában, hogy a történelem, az évszámokat magolunk, atlaszt használunk, tehát ez egy kicsit ijesztően hangzik talán a középiskolások számára, de nyilván ez ennél egy sokkal szélesebb körű tudományterület.
Hát itt már egyetemen nem feltétlenül csak az van, hogy évszámok, évszámok és atlasz és fogalmak és mit tudom én. Persze, azok is kellenek, de itt már inkább arra próbálják rászoktatni az embert, hogy gyakorlati jellegű képességeket sajátítson el, mind a mellett, hogy megtanulja azokat a fogalmakat használni, amiket már középiskolában megtanult. Tehát itt inkább már arra megyünk rá, hogy a történelemmel hogyan lehet úgy napi szinten foglalkozni akár, hogy abból úgymond új eredményeket lehessen elérni, amit akár majdan egyszer tankönyvben is bele lehet írni. Gondolok itt arra, hogy forrásokat elemezgetünk, kutatókkal beszélgetünk, hogy ők milyen eredményeket értek el. Tehát itt a szakon azért van egy ilyen közvetlenebb légkör, ahol a tanárok sem zárkóznak el úgy, mint a középiskolában, tehát egyfajta kollegiális viszony van már egyes kisebb létszámú órákon.
Tehát akkor úgy kell elképzelnünk ezeket az órákat, hogy nagyon interaktív jellegűek.
Igen. Sok esetben interaktív jellegűek. Tehát ugye vannak a nagy előadások, ahol tényleg az évszámok és fogalmak is előjönnek, de ott is leginkább ugye folyamatokat kell látni, hogy hogyan működnek a dolgok. Illetve vannak a kisebb csoportos órák, ahol meg konkrétan gyakorlati dolgok vannak, tehát forráselemzés, akkor kis előadást kell tartani, tehát hogy ilyen gyakorlati, praktikus dolgokat is el lehet sajátítani, amit hogyha az ember esetleg vagy tanár akar lenni, vagy tudományospályán akar lenni, vagy egyetem bárhova elmegy dolgozni, akkor tud hasznosítani.
Természetesen gondolom ezekhez a ilyen szemináriumi jellegű foglalkozásokhoz kisebb csoportok kellenek. Hányan vagytok összesen a szakon?
Hát olyan 60 körül nagyjából.
Azért annyira nem családias, hogy csoportokra vagytok bontva, vagy hogy oldjátok meg?
Hát ez úgy van, hogy ugye mi már az osztatlan tanárokkal együtt vagyunk. Tehát van az osztott képzés, ezt bizonyára tudják a hallgatók is, ahol alapszak, mesterszak és doktori, hogyha akar valaki. Másodpedig ugye most már a tanárképzés, nem ugye osztatlan képzés van. Tehát mi velük együtt vagyunk jobbára. Őket annyira nem ismerjük, mert nyilván ők is ugye kétfele rohangálnak attól függetlenül, hogy a töri mellett mi a másik szakpárjuk. egyéb iránt így az évek során kialakult egyfajta kemény mag így a töriseken belül, akikkel így már összebeszélünk, hogy akkor melyik órát, kinél veszük föl, hogy veszük föl, tehát megvannak ezek a praktikák. Úgy a vezetés részéről, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nincs meg az, hogy akkor most konkrétan mind középiskolában, most akik osztályokba, kis csoportokba sorolják az embereket, itt azért megvan az a szabad választás, törén legalább, mert máshonnan nem nagyon hallottam ilyesmit, hogy azt a kurzust veszed fel, ami a leginkább érdekel, tehát hogy több lehetőség van, és így egy alapján lehet válogatni és szemezgetni. És ilyen formán a csoportok így jönnek létre, és akkor egy ilyen szemináriumi csoport, maximum 15 fő. 10 fő fölött már azért a tanárok is úgy nem nagyon szeretik, mert nyilván akkor már elveszti ezt a jellegét a dolog, hogy akkor most kis csoport és mindenkivel foglalkozunk, és a többi, hanem ilyen előadás feelingű lesz a dolog. Viszont vannak olyan tanárok, akiknek tényleg még a csilláról is lógnak az emberek, mert annyira jók és annyira be akarnak hozzájuk kerülni. Nyilván ilyenkor azért tesznek kivételt, hogy jó, még plusz egy-két fő, aki előre jelzett, akit ismerek, aki nálam szabadon dolgozik, stb.
Ez nagyon érdekes, tehát akkor a kötelező órák mellett ilyen szabadon választhatókat is teljesíthettek azon a területen, ami érdekel benneteket.
Nem egészen. Törén úgy van, hogy megvan korszak jelölve, vagy mit ókor, tegyük fel, első évesnek. És azon belül van 3-4 lehetőség, hogy római császárkor, köztársaságkor, Görögország, hellenizmus, Atén, Spárta, stb. És akkor ezek közül lehet kiválasztani, hogy akkor most melyik érdekli jobban az embert. De a kötelező óráknál is van ilyen sor, hogy ki mit szeret.
Hát ez nagyon érdekes, tehát akkor abszolút az egyéni érdeklődésre.
Egyéni érdeklődés,
bízzák. Igen. Azt hiszem, egy kicsi betekintést nyerhettünk már a történelem szakba. Tartsunk egy rövid szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Falas Rádióban.
Köszöntöm ismét a hallgatókat, folytatjuk Alexszal a beszélgetést. Eddig egy rövid betekintést nyerhettünk ugye a történelem szakmába. Milyen pozitív és negatív tapasztalataid vannak eddig az egyetemen?
Hát leginkább pozitívak vannak, mert én tulajdonképpen azt csinálom, amit szeretek, másrészt pedig ugye a tanároknak a hozzáállása is olyan, hogy legalábbis a töri tanszéken vagy intézetben, hogy a legtöbbjük nagyon közvetlen a hallgatókkal, és gyakran ők is fűznek bele így sztorikat az órába, és mesélnek saját magukról, meg hogy ők mit csinálnak, és ugye volt már arról szó, hogy akkor most hogy is néz ki ez a történelem szak, és hogy ne ijedjen meg, aki ide készül, ugye az évszámoktól, a fogalmaktól, atlasztól. Volt egyik nagyon kedves tanárom, aki így az egyik órán így elmesélte azt, hogy amikor volt még szigorlat, ugye az ilyen egyfél éves vagy éves anyagból kellett vizsgázni a hallgatóknak, akkor kitette 48-as, 49-es történelem, kitette a nagy kronológiát, és akkor a tisztelt hallgató, aki bement vizsgázni, az kinézhette, hogy mikor volt a segesvári csata, azt tárgyat nem érdekelte. Tárgyat az érdekelte, hogy a hallgató azt tudja-e, hogy ki volt ott, miért volt ott, mit csinált, hogy csinálta, és hogy mi volt a csatának a következménye, meg hogy hogyan zajlott le. De hogy így ezek a részek már a fontosabbak, hogy mi miért történt.
Tehát akkor sokkal fontosabb, hogy az összefüggéseket lássa a hallgató, mint hogy csak egy csomó pozitív tudást felhalmozzon.
Igen, mert ugye a pozitív tudásnak ugye ott van a lexikon, ott van az internet, ezeket már le lehet nézni, már többször leírták. Az évszámok olyan, mint azok tények, a tények pedig magas dolgok, azok nem nagyon mozdulnak el. Viszont az egyes résztvevőknek a szerepei, vagy az, hogy hogyan történt, na az már a vitásabb, amivel foglalkozni kell.
Igen, tehát az adatokat meg lehet keresni, ha tudja a hallgató, hogy hol kell keresni. És milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak, vagy milyen jövőbeni perspektívák a történelem szakkal?
Igazából ami eddig volt, az ugye a tanárszak osztott képzésről, most már ez az osztatlan képzéssel picit behatárolták, de gyakor is lehet jönni történelemben, mert nagyjából tehát ugyanaz zajlik a történelem osztatlan képzésen, mint az osztott képzésben. Hogyha osztott képzéssel jön valaki, nekem eddig az a tapasztalatom, bármikor volt ilyen egyetemi állásbörze, hogy már sok helyen nem feltétlenül azt nézik, hogy az embernek milyen szakos diplomája van, hanem azt nézik, hogy milyen kompetenciákkal rendelkezik. Tehát előadáskészség, nyelvi készség, kommunikációs készség, egyebek. Ezeket a törészakon nagyon jól el lehet sajátítani, mert itt is időnként kell előadást tartani, érvelni, írni sok mindent, és ezzel ezek fejlődnek. Konkrétan a történelem szakkal talán újságírásban, ami ehhez kötődik leginkább újságírásban lehet elhelyezkedni, könyvkiadóknál esetleg, vagy ha nagyon az ember olyan törtető, akkor mesterszek után maradhat ugye doktorálni. Akkor nagy eséllyel kerül bele a tudományos életbe, és akkor maradhat egyetemen kutatni.
És neked mik a terveid?
Nekem most majd egy tanári mesterszak lesz majd tervben, mert szeretnék valahol tanítani, de leginkább egy doktori cím megszerzése, ami távlati célnak ki van tűzve, mert leginkább szeretnék egyetemen maradni és kutatni. Engem az vonz leginkább. Most ezért nem a tanári pályát akarom lekisíteni, mert szerintem az is egy nagyon magasztos szakma, és ugyanannyira szeretném mind a kettőt, ezért van terv, hogy mind a kettőt megcsinálom.
És össze tudnád hangolni mind a kettőt?
Igen, tehát hogy ugye mesterszakként így kétszakos tanárnak fogok tovább menni, így a törit tudom továbbvinni doktorira. Hogyha pedig doktori képzés alatt bemaradok egyetemen, akkor már lesz relatíve biztos állásom, mert ott lehet órát tartani is már doktori képzés alatt. De doktori képzés alatt elmentek akár dolgozni és középiskolába tanítani is, ebben a perspektívában.
És mi lenne a másik szakod?
A másik szakom a filozófia.
Mesélnél arról is néhány szót, bár látom, hogy inkább a történelmet kedveled.
Igen, a filozófia leginkább véletlenül jött, mert amikor, tehát ugye a második fél évben van ugye a szakosodás megjelölése, hogy akkor most osztott képzésben, hogy ki milyen minorra akar maradni, ez egy ilyen kisebb blokja a képzésnek, és nem is ezt jelöltem meg második helyen, csak az első helyen megjelöltem, az nem indult, így a filozófia, de az a tapasztalatom, hogy az is az elmúlt két év ugye az nagyon nehéz volt vele, tehát úgy most az előző fél évben, meg úgy most kezdem úgy érezni, hogy kezdem megérteni bizonyos részeit, mert ugye ott is relatíve bedobják az embert a mély vízbe, és nem feltétlenül fog megérteni bizonyos olvasmányokat, amiket kiadnak, és ezért olyan nehéz. Tehát nekünk most mondta az egyik tanárnő, semmi negatív hangsúllyal, hogy funkcionális analfabéták vagyunk, mert amit elolvasunk, nem értjük, például egy Platónból. De azt is hozzátette, hogy azért vagyunk itt, hogy ezen dolgozzunk, hogy megértsük. És pont volt nála egy ilyen szemináriumom előző fél évben, ahol minden órára kellett olvasni. És tényleg volt olyan oldal, aminek háromszor futottam neki, mert nem értettem. Viszont ez is egy nagyon szép képzés. Régen nagyon nagy tanszék volt, most már egészen kicsi, mert sokan félnek attól, hogy filozófia, meg mit csinálnak, filozófálgatnak. De szerintem azért jó a filozófia, és mindenkinek kéne egy picit bele tekinteni nagyon alapszinten, bár ugye a bölcsészkaron van egy fél év bevezetés a filozófia története, bár az inkább csak filozófia történet, tehát azért kéne picit elmélyedni benne, mert megtanítja az embert valóban gondolkodni és érvelni, ami nagyon fontos. Tehát már egyre több helyről hallani azt, hogy egyes cégek kifejezetten filozófusokat keresnek, mert azok, akik ebbe a képzésbe vettek részt, rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amiket ők kifejezetten keresnek. Érvelés, előadáskészítés, meggyőzés, egyebek.
Akkor gondolom a történelem szakon is tudod hasznosítani, amit a filozófiánál.
Igen, tehát nagyon sok helyen összekapcsolódik, tehát van olyan része, ahol nagyon összefonódik, nyilván ugye ez a kettő párban jár, tehát ezért is volt talomban tartva tulajdonképpen második helyen ez a szak, mert olyat kerestem, amivel ki tudom egészíteni a töri szakot.
Nyilvánvaló. Hallgassunk ismét egy kis zenét, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Ismét köszöntöm a hallgatókat, Alexszal folytatjuk a beszélgetést, aki Szegeden tanul történelem-filozófia szakon. Mesélj nekünk egy kicsit magáról a szegedi életről, ha jól tudom, szakkollégiumban laksz, szakkollégium tevékenységet folytat, szerintem ez nagyon érdekes lehet a hallgatók számára.
A szegedi élet az egyetemű, hogy hallgatóközpontú, tehát egyetemvárosról van szó, van minden, ami egy nagyvároshoz kell, mégsem olyan nagy, hogy elveszem benne az ember, és túl zsúfolt legyen, és nagyjából minden más második belvárosi épület, egyetemi épület, és tulajdonképpen a teljes infrastruktúra, a pékségek, a kávézók, a szórakozóhelyek, múzeumok is az egyetemre építenek, és az egyetemistákért vannak. Nagyon sok helyen vannak diákkedvezmények, és amikor szorgalmi időszak van, akkor nagyon nagy élet van a városban. És nagyon jót tesz Szegednek, egy ilyen lüktető, fiatalos lendületű városról van szó, tehát én merem mindenkinek ajánlani ebből a szempontból is. És valóban én, amikor ide kerültem, akkor az 5-ös Loránd kollégiumba felvételiztem végzős hallgatóként, ugye egy külön programmal, a tehetséghíd programmal lehet bekerülni, és már 3 éve itt lakom. Mi ugye szakkollégium vagyunk, és egy picit másként működünk, mint a többi kollégium. Vannak szakmai műhelyeink, amik a hallgatóknak az önfejlesztését, fejlődését hivatottak elősegíteni tulajdonképpen, és igazából nagyon jó előadásokat szoktunk összehozni, olyan emberekkel találkozunk, akikkel nem nagyon találkoznánk úgy az utcán, úgy véletlenül. Tehát, hogy csupa-csupa olyan színes program, ami tényleg a hallgatókért van, és a hallgatók fejlődését segíti elő. És az egész kollégiumnak a légköre ilyen, hogy minden alulról szerveződve indul el. Tehát, hogy az igazgatóság az nagyon sok esetben, hogyha olyan a kezdeményezés, akkor rábólint és engedi, hogy csináljuk, és valamilyen ilyen bábáskodó tevékenységet folytat inkább felette, hogy azért ne mozduljon ki bizonyos keretek közül, de azért hagyja nőni a dolgot. És pont ezért jó ez a kollégium, hogy az összes akár szakmai, akár szabadidős tevékenység, azok ilyen formán működnek. És nem feltétlenül muszáj mindent intézményesíteni, nagyon sok spontán dolog van, amikor így összeverődünk, és akkor most csocsózunk, zenélgetünk, beszélgetünk, tehát hogy nagyon sok ilyen apróság van, ami ezt a kollégiumot nem csak lakóhelyé teszi, hanem tényleg egy ilyen családi közösségé.
Tehát akkor egyfajta ilyen családi és motiváló közösség is.
Igen, tehát szakmában is nagyon sok motivációt tud adni, mert vannak ugye felsőbb évesek, akik szintén már végigjárták ezeket a lépcsőket, amiket mi, és nagyon sokat tudnak segíteni abban, hogy előre gördítsenek bennünket az úton.
Ez nagyon érdekes, úgy gondolom, hogy főleg egy középiskolásnak nagyon fontos, hogyha kikerül frissen a középiskolából, egy teljesen új városba, új közegbe, legyen valami stabil háttér, főleg ha ennyire gyümölcsöző. Mesélnél egy kicsit a HEAD programról, mert úgy gondolom, hogy ez a legérdekesebb része a középiskolások számára.
Igen, a középiskolások számára ez a legérdekesebb része a dolognak. Van egy pályázat, amit be kell nyújtani a jelentkezőnek. Ebbe minden eredményt be kell írni fél évi, évvégi, és ha van minden versenyeredményt, projektmunkát, bármit, ami akad, versmondó versenyt, tehát tényleg nem kell megírni, nagyon sok mindent be lehet írni, nagyon sok mindent elfogadunk és megnézünk, és ezeket persze igazolni is kell egy-egy oklevél másolattal, stb. És akkor ezt ő elküldik, június 6-áig van most a határidő, miután kiértékeljük, és a legjobb jelentkezőket egy egyhetes nyári táborba hívjuk vissza, amiben a programokat mi biztosítjuk, meg ugye a szállást is, és itt igyekszünk a leendő hallgatókat picit bevezetni a szegedi életbe. Tehát vannak szakmai jellegű előadások, legtöbb tudományterületet igyekszünk összeválogatni napi egyet, hogy akkor már tudjanak kóstolni, hogy akkor milyen egy magyaros, milyen egy matematikás, meg ezeken kívül még a könyvtárba vezetjük őket körbe, meg nyilván a jelentkezési lapon meg kell jelölni, hogy milyen szakra készülnek első helyen, és ahhoz a szakhoz mérten keresünk egy mentort a kollégiumon belül, vagy valahonnan ismerős, aki jártas abban a szakban, és akkor ő fogja úgymond pesztrálni azon a héten, körbevezeti az egyetemen, tájfelvételről tartunk előadást, ösztöndíjakról beszélünk velük, és emellett adunk neki egy ilyen szórakozás jellegű dolgot is, tehát azért esténként szórakozunk is egy kicsit, persze nyilván disztinguált keretek között, finoman, és emellett még ugye szokott lenni város ismereti vetélkedő, amivel az a célunk, hogy egy picit legalább a belvárost meg tudják ismerni, meg valamelyik nevezetességhez füvészkert, vagy a vadaspark is volt, és kiviszik őket szét. Tehát ilyen laza nagyon ez a program. Nyilván igyekszünk minél színesebbé tenni, minél jobbá tenni, hogy majd a végzős középiskolások, ugye, akik jelentkeznek egyetemre, jönnek majd gólyatáborba. Na most a gólyatáborról már legalább hallották, hogy az nagy buli az egész. Mi igyekszünk azért hasznos információkkal ellátni, és a híd táborokban egy olyan közösség szokott létrejönni, hogy akit még nem is veszünk fel a kollégiumba, mert nyilván helyfüggvény, hogy kit hogyan tudunk fölvenni, de azzal is nagyon szorossá válik a kapcsolat, akár a szervezők és a jelentkezők, akár a jelentkezők egymás között.
Igen, tehát ez mindenképp nagyon hasznos, hogy egyfajta praktikus tudást és közösségi létet is biztosít. Ezek a programok csak a szakkollégisták számára nyitottak, vagy van lehetőségük külsősöknek is részt venni benne?
A műhelynek a programját mi legalábbis mindig nyilvános eseménynek hirdetjük meg, illetve a műhelyeknek is megvan, hogy hogyan határozzák meg a tagságaikat, hogy akkor ki milyen formában lehet tag. Viszont a műhelynek az eseményeit, most ez akár reklám, akár nem, a Facebookon szoktuk ezt ugye hirdetni nyilvános eseményként, meg igyekszünk másokkal is együttműködni, tanszékekkel, egyéb helyekkel, hogy tudjunk nyitni, hogy egyrészt megismerjenek bennünket, másrészt a kollégiumot, tehát hogy ilyen kooperációkkal igyekszünk dolgozni.
Úgy gondolom, hogy az egyetemi életnek most egy nagyon érdekes aspektusával ismerkedtünk meg, ismét hallgassunk egy-két zenét, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Falas Rádióban.
Köszöntöm ismét a hallgatókat, folytatjuk Alexszal a beszélgetést, aki Szegeden tanul történelem és filozófia szakon. Az eddigiekben nagyon részletesen és érdekesen mutatta be nekünk ezt a két szakot, illetve az egyetemi életnek egy nagyon érdekes vetületével, a szakkollégiummal sikerült megismerkednünk. Mesélj egy kicsit arról, hogy kinek is ajánlanád ezt a szakot. Ha valaki azt tervezi, hogy esetleg történelem vagy éppen filozófia szakra szeretne jelentkezni, milyen készségekre van szüksége, vagy milyen személyiség legyen ő?
Nyitott. Leginkább legyen nyitott sok mindenre, mert objektívnek kell lenni mindkét esetben. Tehát akár történésznek, akár filozófusnak nagyon objektívnek kell kezelnie, és bizonyos dolgokon le kell hántani azokat a rétegeket, amik már rárakottak az elmúlt évek során, illetve nyilván szeressen olvasni, mert nagyon sokat kell mindkét helyen olvasni. Nyilván olyan műveket, amikre később nem lesz idő, viszont nagyon-nagyon fontosak, és sokat tanulhat belőle az ember. Nem feltétlenül baj, hogyha nem érti meg első olvasásra azt, hogy miről van szó. Azért van itt, hogy ezt megtanulja. Akkor aki valóban komolyan gondolja a történészi vagy filozófusi pályát, tudjon, vagy nem feltétlenül, hogy tudjon, de azért legyen húzalma ahhoz, hogy érvelni megtanuljon, mert ugye nem biztos, hogy egy középiskolai képzésben most az érvelés úgy belefér, ahogy most én beszélek róla, de az a lényeg, hogy úgy legyen húzalma az érveléshez, a beszédkészséghez. Nyilván vannak olyanok is, akik, tehát lehet úgy is jönni, hogy az ember nem szeret kifejezetten beszélni, nyilván itt is valami előadásmódot azért föl fog magára venni az órákon, de lehet csendesen is ügyködni. Tehát egy összefoglalva olyanok, akik nyitottak, akik érdeklődnek a humán területek iránt, és nem ijednek meg akár első hangzásra értelmetlen olvasmányoktól, tehát hogy a tartalmira értelmetlen, mert utána úgyis, ha többször neki fut, vagy kap hozzá mankót utólagosan, amikor átbeszélik azt az adott művet, amiről olvasnak filozófián, akkor nyilván már megérti, hogy ja, hogy erről van benne szó, és már össze tudja kötni a dolgokat, tehát hogy igazából ilyen típusú végzősöknek, vagy diákoknak ajánlanám ezt a szakot.
Gondolom elhivatottság is szükséges hozzá. Sokak számára az ijesztő lehet, ugye, ahogy említetted, hogy szemináriumokon ki kell állni, előadást kell tartani. Ezek a készségek elsajátíthatók-e az egyetemen?
Persze, tehát vannak olyan kurzusok, amik erre mennek rá, hogy ilyen módszertanilag is megnézzék a dolgot. Picit ijesztő lehet az, mert nagyon sokan csinálják ugye a tanárok közül, hogy nem beszélnek arról, hogy hogyan kell előadást tartani, hogyan kell beadandót írni, vagy ilyen munkákat elvégezni, és egyből bedobják az embert a mély vízbe, hogy csináld. Ez nyilván ijesztő lehet, de amikor órán ott van és előadja magát az ember, akkor nagyon sokan tesznek megjegyzéseket, hogy volna jobb, hogy kéne csinálni. Nagyon sokan külön fogadóórába személyesen adják át a kinyomtatott írásokat, hogy ebbe ez volt a jó, ebbe az volt a rossz, ezzel finomíts majd legközelebb, tehát hogy kijavítják és segítik az embert. Mert nyilván, hogy a középiskolában nem mindig van idő ezeket a készségeket kidolgozni olyan szintűre, amennyire kell. Ezt a tanárok is tudják, csak nyilván itt is a képzés valamennyire kötött ahhoz, hogy most egy-egy órát arra el lehessen használni, hogy akkor most megbeszéljük azt, hogy milyen adatbázisok vannak, honnan lehet milyen könyveket akár letölteni, vagy hogyan érdemes hivatkozni, mert nyilván, hogy van fönt anyag a honlapokon, vagy akaroknak a honlapján, amik az elvárások, akár írásműveknél is. De most én is, amikor az elsőt így belolvastam, hogy igen, hogyan tovább? És akkor egész csoporttársakkal, felsőbb évesekkel lehet beszélni, nagyon segítőkész mindenki, a tanárok is szívesen várnak kérdéseket, akár e-mailben, akár írásban, szívesen válaszolnak kérdésekre. És amikor kiáll az ember beszélni, akkor sem kell nagyon megijedni, hogy most úristen emberek előtt beszélek, mert ott mindenki azért van ott, hogy vagy valóban érdekli az, amiről most az adott diák beszél, vagy legalább odafigyel, vagy pedig nem érdekli és nem figyel oda. Tehát, hogy ezektől nem kell megijedni, ezek így vannak. Az a lényeg, hogy ő érezze, hogy most mennyire elégedett magával, és nem kell megszeppenni. Szépen, nyugodtan, akár lendületesen is, és ami fontos, hogy az ember tudjon, ha már így előadásról van szó, és emberek előtt való beszédről, hogy tudjon lap nélkül beszélni. Azt senki nem szereti, hogyha valaki felolvassa a munkáját, így szemináriumokon. De ezek a dolgok nem olyan véresen komolyak, tehát a tanárok is tudják, hogy az emberek különböző helyekről jönnek, különböző, és ehhez igazítják az ő mércéiket.
Tehát akkor bele lehet rázódni, de szerintem a hallgatók is hallják, hogy a kommunikációs készségeket neked nagyon jól sikerült elsajátítanod. Köszönöm Alex a beszélgetést, ismét egy olyan bölcsész témával sikerült megismerkednünk, ami nagyon széles körű távlatokat nyújt. És nagyon szépen köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet, maradjatok velünk, hallgassátok a Halas Rádiót élőben vagy online a www.halasradio.hu oldalon. A mikrofonnál Mészáros Tímát hallgattátok, sziasztok!